Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk örök élet vasárnapján, Máté evangéliumában, a 24. fejezet 36. versétől kezdve a következőképpen. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja. Sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt vasárnapi ige után, a jók és kecskék szétválasztása után folytatódik az, amit így neveztem el magamnak, a nagy diszkrimináció, és nyilván ebből a szóból már érezni lehet azt is, hogy olyan témáról hallunk, olyan témáról beszél Jézus, ami nagyon nem tetszik már a mai ember fülének, nagyon nem szeretünk ezzel szembesülni. Mi az, hogy szétválaszt bennünket, mi az, hogy jobb oldalra, bal oldalra állít egyeseket, mi az, hogy az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, mi alapján megy ez a diszkrimináció, ez a megkülönböztetés. És a másik gondolatom pedig az volt, hogy hát örök élet vasárnapja van, hogy lesz ebből örök élet vasárnapján, ítélet vasárnapja után egy olyan ige, amely biztatna bennünket. Egy biztos, hogy egy ilyen Jézus figyelmeztetés után nem lehet úgy hazamenni a templomból, mint ahogyan jöttünk. Egy bizonyos, hogy vagy úgy megyünk haza, hogy ez már több a soknál, azért ma nem lehet már ilyesmit mondani, nem lehet már ilyesmiben hinni, hogy az egyik felvétetik, a másik otthajatik, vagy pedig úgy megyünk haza, hogy azt mondjuk, hogy Noéval együtt szeretnénk bárkát építeni, idézőjelbe téve, még akkor is, hogyha a világ 90%-ot ki fog nevetni bennünket, és úgy fogja tartani, hogy fanatikusok vagyunk. A második világháborúban volt egy evangélikus lelkész, akit a Németországban a Hitvalló Egyház tagjaként elfogtak és bebörtönöztek, és amikor elfogták, akkor hallotta, hogy az épületben hallotta, hogy éppen arról vitáznak a tisztek, hogy most jól tették, hogy ezt a hírneves evangélikus lelkészt elfogták, vagy nem jól tették. És akkor volt valaki, aki a legnagyobb hanggal ordibált, és Mondta, hogy persze, hogy jól tettük, hát be kell fogni a papok száját. És azt mondja, leírja ez a lelkész, hogy nem sokkal később, néhány órán belül történt meg az, hogy amikor elhagyta volna az épületet, ez az ordibáló tiszt rálépett a lépcsőn egy odahajított banánhéjra, megcsúszott, hanyat vágódott, úgy vágta be a tarkóját, hogy szörnyet halt. Azt mondja, hogy ő nem szeretne ebből messze menő következtetéseket levonni, hogy most ez most véletlen volt, vagy még tényleg Isten szólt közbe ezen a területen. Azt mondja, egy biztos, hogy az államrendőrség tagjai nem hittek többé a véletlenben. És ennek a lelkésznek egy nagyon komoly lelki gondozói szolgálata indult el ott, az épületben, ahol elfogták. És elkezdték kérdezgetni. Megkérdezték tőle például, hogy ha mit gondol, hogy mondja meg, hogy van olyan Isten, aki ölni tud? És akkor azt mondta, hogy igen, de ez még csak gyerekjáték, megcsúszni a lépcsőn és elveszteni az életet, hanem ami azután jön el, az már nem gyerekjáték. És innen indult el egy evangelizáció, nem szervezetten, nem úgy, hogy meghirdették, hogy most ekkor és ekkor kell jönni, hanem spontán módon, és itták az emberek, szívták magukba azt, hogy Jézus értük elvesztett bűnösökért, eljött és meghalt. Jön a nagy diszkrimináció, a nagy megkülönböztetés. Azok, akik hittek, azok, akik nem hittek. Tudjuk, hogy ezt a megkülönböztetést mi nem tehetjük meg. Erről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy együtt nő a konko és a búza. És nem szabad kitépkednünk a konkolyt, mert azzal együtt búza is kiszakadhat. Nem a mi illetékességünk a megkülönböztetés, az ítélet. De azt nem mondja, hogy ne tudjunk róla. Együtt vagyunk. Egyházban, községben, családban, minden területen együtt vagyunk. Búza és konkoly. Hétköznapi események közepette jön el a megkülönböztetés. Azt olvassuk az igében, hogy ahogyan Noé napjaiban történt, hétköznapi módon élték az életüket az emberek, ettek, ittak, házasodtak, természetes dolgokat tettek, semmi gond ezzel nem volt. Azt mondja, ugyanígy lesz a világ végén is. Ketten lesznek a mezőn, kimennek ketten nagy tarcsa határába kapálni a kukoricát, egyik felvétetik, a másik otthajatik. Ketten őrölnek a malomban, lehet, hogy éppen a lábas jószágnak viszik a kukoricadarát, egyik felvétetik, a másik otthajatik. Ketten lesznek az ágyban, összebújnak, szeretik egymást, házasok vagy nem házasok, egyik felvétetik, a másik otthajatik. Templomban, templompadban együtt ülünk, egyikünk felvétetik, a másikunk otthagyatik. Teljesen hétköznapi módon éljük az életünket, és egyikünk felvétetik, a másikunk otthagyatik. Hát nem mindenki üdvözül? Erről beszél az ige? Valóban erről van szó. Nagyon komolyan kell vennünk. Nem mindenki üdvözül. Amikor napokban tanítottam a konfirmációi előkészítősöknek, az első keresztények, őskeresztények életét, néztünk róla filmet, beszéltük utána, hogy milyen üzenetük volt az őket körülvevő társadalom felé, hogyan próbálták elmondani nekik az evangéliumot, és akkor soroltuk, hogy a legfontosabb üzenetük, vagy egyik üzenetük az volt, az, hogy az örök életet hirdették. Az örök élet ígére, tehát ez pont erre a vasárnapra illik. Aztán Jézus Krisztus személye volt a másik hangsúlyos üzenetük a világ számára. Harmadik a testvéri közösség. És amikor idáig értem, testvéri közösség, és közben persze beszéltünk előtte már arról is, hogy ma nő a leggyorsabban a keresztényeknek a száma. Az első ilyen időszak volt az első 3 évszázad, az üldöztetéseknek az időszaka, amikor robbanásszerűen nőtt a kereszténység. A másik időszak ma van, nem Európában, hanem Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában. És hát mondtuk, hogy meghaladja már a keresztények száma a 2 milliárdot. És akkor az egyik okos gyerek mondja, hogy testvériség, testvéri közösség, akkor nincs 2 milliárd keresztjén. És akkor ledöbbentem, és mondtam, hogy igazad van. Ő nem ismer 2 milliárd keresztjén embert, ő legfeljebb néhány tíz, néhány száz evangélikust ismerhet, és azt mondta, hogy tehát akkor nincs annyi, ha testvéri közösség kell, hogy legyen a keresztények között. Hát nagyon okos gyerekek. És nagyon értik, érzik azt, hogy mi az, ami keresztény, még hogyha még nem is keresztény életet élnek. De érzik, hogy mi az, hogy keresztény. Nagyon komoly dolog a megkülönböztetés, amiről itt ebben az igében szó van. Éppen ezért figyelmeztet bennünket Jézus, vigyázzatok! Az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Az elragadtatásról beszél Jézus, erről lehetne beszélni, vagy lehet olvasni a Jelenések könyvében, a 7. fejezetben, bővebben, hogyan érnek oda azok az emberek, akik a nagy nyomorúságból, a földön kialakult nagy nyomorúságból Isten trónja elé jutnak, mert ő kiragadja őket ebből a helyzetből, amely nagy nyomorúság az elő szeleit úgy olykor-olykor megérezzük, érezzük a világnak az elfajulását. De nem csak erről az elragadtatásról beszél az ige, hanem arról, hogy az elragadtatás az folyamatosan történik, hiszen nem tapasztaltuk, nem éltük át. Hányszor és hányszor átéltük, hogy ketten voltunk együtt, és hirtelen az egyik már nincs ott. Ketten mentünk ki a földre, és már csak egyedül mentem vissza. Ketten feküdtünk le, és reggel már csak egyedül voltam. Folyamatosan történik az elragadtatás. Elragadja Isten mellőlünk a szeretteinket. Kit az örök életre, kit a kárhozatba. És ezért azt mondja Jézus, hogy szüntelenül legyetek készen. Ne legyen fontosabb semmi az Isten igényénél. Ne legyen fontosabb a vasárnapi ebéd, ne legyen fontosabb az ultiparti, ne legyen fontosabb a foci meccs, ne legyen fontosabb valamilyen politikai rendezvény, ne legyen fontosabb egy mozi, vagy a munka. A legfontosabb az legyen, hogy Istennel rendezzük a kapcsolatunkat. Nemrégiben egy nagyon megrázó temetésen vettem részt. Elmondom, miért volt megrázó. Egy gyülekezeti gondnokot temettek. Nagyon hűséges ember volt. Nem volt olyan hóesés, amikor ő ne lett volna ott a templomnál, és ne hányta volna a havat. Nem volt olyan vihar, amikor ő nem ment volna oda a templomot megnézni, hogy nem ázott-e be, nem sodorta le a vihar a cserepeket. 25 éven keresztül, presbiterként, gondnokként szolgált nagy odaadással. És egyszer a lelkésze megy a templomba, a gondnok nyitotta a templomot, vagy a felesége. Se a gondnok, se a felesége nincs ott. Néhány másodperc múlva telefonon megtudja, hogy miről van szó. Előző vasárnap a gondnok bácsi kiment a tarlóra égetni, belekapott a lábába, a nadrágjába a tűz, megégett. Budapesti Honvéd kórházban, hogy 3-szor vagy 4-szer műtötték, és aztán legyengülve meghalt. 80 éves volt már. És akkor a lelkész elkezdett gondolkozni, hogy hogyan az előző vasárnap ment ki, október 15-én, amikor az volt az ige a második Mózes könyvéből, a 20. fejezet, többek között az is, hogy semmi munkát ne végezzél azon a napon, szentel meg az ünnepnapot. És a felesége hogy könyörgött neki, hogy ne menjél ki, ráír az. Ne pont most, vasárnap menjél. És ezt mind a temetési prédikációval elmondta ez a lelkész, de az kegyelem igéjét is elmondta. Az volt a temetés alap igéje, hogy kegyelmes és irgalmas az Úr, megbocsátja a bűnt, a hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül. Mondtam neki utána, hogy nagyon merész volt a prédikáció, reméltem, hogy aztán kegyelmről is szó lesz, de nem azért mondtam el ezt, hogy most azt gondoljuk, hogy na, akkor most ez a szegény gondnok, most akkor mi lett vele, vagy nem arra gondoltam, hogy most akkor mi magunkat is ítéljük el, hogy na most akkor ma is végeztem már munkát, akkor lesújt rám az Isten. Hanem azt szerettem volna elmondani, hogy lehet meghallgatni a prédikációt, és utána totálisan másképpen hazamenni. Teljesen másképp cselekedni. És ezek után ne csodálkozzunk, hogyha azt mondják gyermekeink, hogy hát annyi keresztény nincs. Hogyan vigyázzunk? Van, aki betegségében mondja el, volt már olyan, aki börtönben volt, és abban a helyzetben élte át, és mondta el, vallotta meg, hogy ekkor én nem tudtam elmenekülni az Isten elől. Éreztem, hogy valamit mondani akar nekem, addig menekültem, elmentem máshová, nem jöttem többet a templomba, elmentem inkább a moziba, vagy másmilyen módon elkezdtem nyüzsögni, csináltam minden más, csak Isten igét ne kelljen hallani. De amikor beteg lettem, akkor nem tudtam elmenekülni Isten elől. És éreztem, hogy Isten beszélni akar velem, és átvizsgált tetőtől talpig, elővette a gőgömet, elővette a hazugságokat, elővette a szeretetlenséget, és azt mondta, hogy éreztem, hogy haragszik Isten. Haragszik rám. És átéltem, hogy a pokol az nem más, mint amikor szüntelenül előttem vannak a vétkeim, és nem lehet tőlük megszabadulni. Ez a pokol. És akkor féltem az Istentől. És féltem, mert elveszett voltam. És azt mondja, ebben a félelemben megtanultam azt, hogy emberektől viszont nem kell félni. Hiszen kik az emberek az Istenhez képest? És miután átéltem ezt a félelemet, átéltem az elveszettségemet, utána azt is átéltem, hogy Jézus megmutatja a kezeit. Megmutatja, hogy ezt tettem érted. Meghaltam érted. Hogy megmeneküljél, hogy minden bűnödet megbocsássam, hogy békességed legyen. És azt mondta az ember, hogy akkor éltem át nagy-nagy örömet a félelem után. Akkor éltem át az üdvösség bizonyosságát, hogy Jézus értem adta az életét, és akkor élhetek, örökké élhetek. És ezt mondta, nekem is ez a véleményem, hogy azért olyan kevés az öröm a keresztények között, mert olyan kevés az üdvösség bizonyossága. Olyan kevesen értik meg a keresztnek a lényegét. Éppen abban van az üdvösség. Luther hogyan értette meg? Hadd olvassam fel az ő gondolatait ezzel az igével kapcsolatban, ami így hangzik, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt mondja Luther, hogy az a legjobb készenlét az ítéletnapra, ha valaki bűn nélküli életre vágyik. Ha erre vágyol, akkor nincs okod a félelemre, hiszen ezzel együtt ugyanazt akarod, mint az a nap, hiszen az ítéletnap azért jön, hogy megváltson a bűntől mindenkit, aki erre vágyik. S lám, te egy akaraton vagy vele, adj érte hálát Istennek, és maradj meg továbbra is e szándékodban. Krisztus azt mondja, hogy az ő eljövetele megváltás. Mindennél fontosabb hát, hogy a jövendő, irtózó félelmét kivessük magunkból, ehelyett teljes komolysággal igyekezzünk olyan lélekre, amely örömest elhagyná bűneit. Ha ezt megtettük, akkor nem csak nyugodtan várhatjuk az ítéletnapot, hanem boldog vágyakozással kérni is tudjuk azt. Azzal kezdtem, hogyan lesz ebből az igen komoly intésből, figyelmeztetésből. Ige örök élet vasárnapjára. Én azt hiszem, hogy akkor, hogyha komolyan vesszük azt, ahogyan Luther megértette az ítéletnek a lényegét, hogyha mi arra vágyunk, hogy bűntelenek legyünk, megszabaduljunk a bűneinktől, hogyha arra vágyunk, hogy Jézus a mi szívünkbe költözzön és maradjon, akkor tudjuk, hogy amikor eljön az ítélet napjára, az számunkra megváltás lesz, nem kárhozat. És akkor azt az irtózó félelmet, amely előtörhet bennünk, komolyan véve az ítéletet, ki lehet vetni magunkból. Sőt, nem csak, hogy nyugodtan várhatjuk az ítélet napját, hanem boldog vágyakozással kérni is tudjuk azt, mondja Luther. De jó lenne, ha ennyire komolyan vennénk a megváltás bizonyosságát, hogyan Luther komolyan vette. Isten segítsen bennünket, hogy mi magunk is bizonyosak lehessünk. Afelől, hogy Isten kiment bennünket, kiragad bennünket ebből a mulandóságból, el nem múló életre. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te megváltottál. Köszönjük, hogy az úrvacsorában is, testeddel, véreddel való közösségben is megízlelhetjük az előízét, az eljövendő örök boldogságnak. Köszönjük, hogy azzal a hittel vehetjük magunkhoz testedet, véredet, hogy életedet adtad értünk, megváltottál, és semmi sem szakíthat el tőled. Mindig a tieid maradhatunk. Kérünk téged, hogy éppen ezért hadd vegyük még komolyabban, sokkal komolyabban azt, hogy minden igyekezetünkkel azon legyünk, hogy készek maradjunk, hogy semmi se legyen fontosabb te nálad, hanem mindent szépen sorjában félre tudjunk tenni, és minél több időt tudjunk veled tölteni. És ments meg bennünket attól, hogy hazamenve teljesen másképpen cselekedjünk, mint ahogyan a te ígédből hallottuk. Hanem készíts fel arra, amit a szemünk még soha nem látott, fülünk soha nem hallott, és ami szívünk meg sem tudott gondolni. Készíts fel bennünket erre, az örökké való boldogságra. Ámen.